Az Úr így szól ma hozzánk a 103. Zsoltárral. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronázd meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokákkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei. Mindenütt, ahol uralkodik, áldjad lelkem az Urat.
Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy minden nap megújul a te irgalmad, a te hűséged, nem csak mi rajtunk, nem csak gyülekezetünkön, hanem az egész emberi nemzetségen, ez az egész világon. Hiszen ha te napról napra nem kezdenél újat, nem adnál életet, akkor már rég mindennek vége lett volna. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy megismerhettünk így téged, hogy kegyelmedet, szeretetedet az Úr Jézus Krisztusban kijelentetted, szent lelked által kiöntötted a szívünkbe. Köszönjük neked, hogy ezzel a bizonyossággal élhetjük az életünket. Így jövünk most eléd, Urunk, mint a te néped, akiket újból összegyűjtöttél. És azzal, hogy itt vagyunk, hozzuk magunkkal a munkánknak a világát, a hivatásunkat, a munkánk világában elért örömeinket, sikereinket, eredményeinket, kudarcainkat, gondjainkat. Hozzuk magunkkal a családunkat, akkor is, ha nem ismernek esetleg téged, ha nem követnek téged. Hozzuk személyes múltunkat, történetünket. Hozzuk mindazokat az embereket, azokat a generációkat, akiken megmutattad irgalmadat, kegyelmedet, és így vagyunk te előtted. Arra kérünk most, hogy te is jöjj és légy itt velünk. Ne arra tekints, ami elválaszt bennünket tőled, ne a hiába valóságainkra, ne a vétkeinkre, ne a kudarcainkra, hanem a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusba. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, szólj hozzánk te igéd által, tanítsál bennünket, formáld a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket egyre inkább a magad képére. Jöjj, áldj meg bennünket szabadításoddal, áldj meg bennünket intéseddel, feddéseddel, ajándékozz meg bennünket gyógyításoddal, bátorításoddal, mindannyiunk életében úgy munkálkodj, ahogy arra szükségünk van. Így várunk téged, Urunk. Amen. Istenek igéjét a 10 parancsolatból olvasom, Mózes 2. könyvének a 20. fejezetéből, a 4. verstől a 6. versig. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Kedves testvérek, a 2. parancsolatról, amit felolvastam, beszéltünk múlt héten, ugyanezt olvastam fel. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, inti az Úr Izraelt. Fontos, hogy látnunk újra, hogy Isten azokat szólítja meg a 10 parancsolatban, azt a népet, akit ő szabadított meg a rabszolgaságból, Egyiptomból, akiket ő vezetett a pusztában, a Sínai hegyhez, a szövetség kötés helyéhez. A gyermekeihez beszél. Azt mondtuk múlt héten, hogy ez a parancsolat arról szól, hogy Isten nem engedi, hogy az ő népe bármilyen módon megpróbálja kiábrázolni őt, és ezzel megpróbálja hamis biztonságba és torz Isten képhez kormányozni magát. Mert az élő, a szabad és végtelen Isten jelenléte semmilyen kiábrázolással nem garantálható. Szeretnénk őt magunkhoz kötni, de nem lehet. Izrael, az ő népe ígéreteiben kell, hogy bízzon, ahelyett, hogy megpróbálná biztosítani az Úr jelenlétét. Aztán arról is esett szó múlt héten, hogy egy rögzített, megmerevített Isten ábrázolás hogyan torzítja el arról az Istenről való képünket, aki nem halott, hanem aki szól, aki beszél, aki megszólít, aki választ vár, aki cselekszik, aki közbeavatkozik. A halott képek tisztelője, mondta egy zsoltár, olyanná válik, mint keze alkotása, maga is halottá, az élő Isten dolgaira nézve, élettelen, néma, süket és vak. De ezt már elmondtam múlt héten. De van ebben a részben, amit most felolvastam, még két olyan vers, amiről múlt héten nem volt szó. Egy komoly figyelmeztetés. Sőt, nem csak figyelmeztetés ez, talán többeknek megütötte a fülét, hanem egy ijesztő vagy érthetetlen kijelentés. Mert ebben a parancsolatban találunk egy magyarázatot, hogy miért ne ábrázoljuk ki az Urat. Mint ahogy ez a magyarázat az első parancsolatra is válaszol, miért ne legyenek Isten népének idegen istenei. És a következő választ adja Isten, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Ezek a mondatok nagyon fontosak lettek Izrael életében, szinte hitvallásá lettek. Tovább éltek évszázadokon, évezredeken keresztül, újra és újra megtaláljuk őket az Ószövetség lapjain, ahogy megyünk benne előre. Harmad, negyed, majd ezer ízig. Miről szól Isten? Ki az a féltőn szerető Isten? Hogyan és miért beszél büntetésről? És ha ilyen szigorú, ki bízhat irgalmasságában? Meglepő Istennek ez a bemutatkozása, különösen, hogyha az eredeti szöveghez közelítően így fordítjuk, hogy én az Úr féltékeny Isten vagyok. Hát nem tudom, hogy ki az, aki akár féltékeny, akár nem, vagy ha féltékeny, akkor hasonló leplezetlenségről beszélne, erről, hogy hát én féltékeny férj vagyok, én féltékeny feleség vagyok. Hát ez nem egy olyan dolog, amit még ha így is van, általában beszoktunk vallani, vagy néven szoktunk nevezni. Vagy ha igen, akkor lehet, hogy küzdünk vele, vagy lehet, hogy jogosnak tartjuk, szóval sok minden van, de úgy általában inkább negatív a féltékeny szó a számunkra. Persze nem véletlenül fordítja a Biblia az eredeti szöveget így, hogy féltőn szerető. Mert érezzük, hogy a féltékenység az egy negatív tulajdonság, és félrevezethet Istennel kapcsolatban. De az se véletlenül, hogy sok bibliafordítás féltékennyel fordítja ezt a szót. Mert a féltőn szerető kifejezés nem érzékelteti azt a nagyon lényeges elemet, ami a féltékeny szóban benne van. Tudnélik azt, hogy Isten kizárólagos kapcsolatban akar élni az ő szövetséges népével. Ami azt jelenti, hogy Isten nem csak a maga szeretetét és a maga hűségét veszi komolyan, hanem ugyanezt várja az ő népétől. Ha Izrael, ha az ő népe más istenek előtt borul le, ez az első parancsolat, vagy ha megpróbáljuk Istent kiábrázolni, és ezzel fantáziánk vagy művészi képességeink korlátai közé próbáljuk Istent szorítani, akkor hűtlenné lettünk az egyetlen igazi szövetséges társhoz, az Úrhoz. És ha mi hűtlenné lettünk ő hozzá, akkor mivel szövetségre léptünk már egymással, ezért Istennek jogos és féltékeny haragja lobban fel. Mint ahogy jogos a haragja a megcsalt férnek, vagy a megcsalt feleségnek. Ha népe, akit Isten magáénak választott és elhívott, megcsalja őt, akkor jogos Isten féltékenységéről és féltékeny haragjáról beszélni. Isten tehát hasonlóan elvárja a népétől, elvárja tőlünk, hogy ugyanolyanok legyünk. Féltőn szeretők. Féltékenyek. Sokszor úgy fordítja ezt a Biblia, hogy amikor az emberről van szó, hogy buzgók. Mondhatnánk azt, hogy Isten elvárja ugyanezt a kizárólagosságot az ő népe oldaláról iránta. Illés próféta egy jó példa erre. Amikor Izraelnek a nagy része elhagyta Istent és más idegeneket imádott, Illés volt, aki végig hűséges maradt. És így szól egy nagyon nehéz helyzetben, amikor Isten megszólítja őt, hogy nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért. Ez ugyanaz a szó, hogy mindenemmel kitartottam melletted. Ezzel a féltő szeretettel, ezzel az odaadással voltam irántad. Aztán a Zsoltáros így ír egy alkalommal, hogy a te házad iránti féltő szeretet emészt. És nem véletlen, hogy János evangélista meg a tanítványok ezt látják Jézusban. Amikor Jézus megtisztítja az árusoktól a templomot, a jeruzsálemi templomot, tudjuk, hogy nagy haragra gyúl, és úgy űzi ki a templomból azokat, akik a tisztességtelen üzletelésükkel lehetetlenné teszik az odaérkező Istent kereső embereknek, hogy valóban Istennel találkozzanak, mert nem Istennel találkoznak, hanem a bizniszel, és Jézus kiűzi őket. És akkor azt mondja János, hogy a tanítványainak eszébe jutott ez a Zsoltár, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Azt is mondhatnánk, hogy Jézusban ott van ez a szenvedélyes, kizárólagos szeretet az Atya iránt, és az Isten ügye iránt. És ez lobog, és ez lángol benne, ez az, ami végül megemészti őt, halálra juttatja őt. Na, ez az a szenvedélyes szeretet, ez az a kizárólagos odaadás, amit a Biblia féltő szeretetnek nevez. Isten féltő szeretete irántunk, hasonló féltő szeretetre hív bennünket. Ez a kép, amit Jézusról elmondtam, mélyebbre vezet bennünket abban, hogy megértsük ezt a kapcsolatot. Mert ezt már érezzük, hogy ez az oda-vissza való kizárólagosság, ez nem pusztán törvény. Ez nem pusztán parancs. Nem arról van szó, hogy Isten kegyetlen, keményen magánál tartja az övéit, és azt mondja, hogy csak próbálj meg kilépni ebből, majd meglátod, hogy mi következik. Ez a kizárólagosság elsősorban nem a törvény, hanem a szeretet kizárólagossága. Amint egy házaspár életében is ez így van. Köt bennünket egymáshoz a törvény, azaz az eskünk, amit Isten előtt kimondtunk. De sokkal inkább köt bennünket, jó esetben egymáshoz a szeretet, Az a nagyon mély szeretet, ami miatt mi kizárólag csak egymáshoz talán tartozunk. A szeretet kizárólagosságáról van szó. Amikor Isten bemutatkozik, hogy én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, akkor a válaszban nem törvényre vár, hogy kín kelletlen valahogy mégis odaadjuk magunkat neki, hanem a szívünk szeretetét keresi, hogy az ő szeretetére válaszként kizárólagosan odaadjuk magunkat neki, ne legyenek más isteneink, és ne akarjuk őt rögzíteni és kiszolgáltatottá tenni. Ha így beszélünk Istenről, és egy kicsit visszakapcsolódok arra, ahhoz, amiről múlt héten és meg korábban is szó volt, akkor újra eljutunk az Istenkép kérdéséhez, hogy ha Isten féltőn szerető Isten, akkor ki valójában Isten, és milyen Isten? A magunk képére formált Istenek világában élünk. Abban a világban élünk, ahol azt halljuk, hogy minden kultúrában más és más Istennek a neve, de valójában egy Istenről van szó, akit senki nem ismer, ott van minden mögött. Ennek az összefüggésében az az Isten itt a Bibliában, aki kijelenti magát a szabadításban, kihozza Izraelt Egyiptomból, aki a szeretetnek erre a kizárólagosságára hívja az övéit, egy mással össze nem téveszthető személyes Úr. Az a kérdés, hogy ez a személyes szeretet kapcsolatot, ha ezt összevetjük, a ma oly népszerű személytelen istenképekkel, melyik a több? Melyik a több? Melyik a magasabb rendű? Melyik állhat az egész teremtett világ mögött? Így is feltehetjük a kérdést, kevesebb-e a mi Urunk, a Jézus Krisztus Atya, azáltal, hogy ő féltőn szerető, és ugyanerre hív? Vagy pedig éppen több, mint az a megismerhetetlen Isten, aki semmit sem követel, és aki mindig úgy hajlik, ahogy mi spekulálunk róla? Vagy így is feltehetjük a kérdést, hogy miért mutatkozik be Isten a Biblia lapjain úgy, hogy ő egy személyes, szerető, a szeretet kizárólagosságos kapcsolatát élő és arra bennünket meghívó Isten? Miért van ez így? Két oka van ennek. Két oka lehet ennek. Az egyik, hogy azért, mert mi emberek, akik szívünk mélyéből indítatva szeretett kapcsolatokra vagyunk teremtve, és kizárólagos szeretett kapcsolatokba érezzük jól magunkat, a saját képünkre formáltuk Istent. Bizonyos vallástörténeti irányzatok szerint ez az Istenkép erről szól, hogy kivetítettük azt, ami bennünk van, amire vágyunk, kivetítettük Istenre. És ez esetben a megismerhetetlen Isten, az az Isten, akit bármikor, bárhogy elképzelhetünk, magasabb rendű, nem mint az, amit mi formáltunk, vagy amit mi alkottunk, amit mi kivetítettünk a vágyainkból. Ez az egyik olvasata. A másik olvasata ennek a kérdésnek pedig az, hogy nem mi formáltuk Istent a magunk képére. És nem ezért féltőn szerető Istenő, mert mi is azok vagyunk, féltékeny, féltőn szerető emberek, hanem Isten formált bennünket a maga képére. És azért vágyik az ember szeretett kapcsolatra, a szíve legmélyén. És ha ki sem meri mondani, talán ma már, mert oly sok sebe és csalódása van, de azért vágyik kizárólagos szeretett kapcsolatra, ami egy életen át tart, mert Isten a maga képére teremtett bennünket. És akkor a szeretet kapcsolatoknak ez az alapvető jelentése az egész teremtett világban, ez Istentől jött ebben a világban. Hát, kedves testvérek, meghagyom a dilemmát, kinek, de mi, akiket megszólított Isten, akiknek Jézusban kijelentette magát az Úr, akik átélhettük az ő szeretetét, ahogy megkeres minket, ahogy magához vonz minket, mi örömmel valljuk meg, hogy Isten féltőn szerető Isten, hogy Isten féltékeny ránk. Örömmel, hogy Isten féltékeny rám, hogy ne legyek másé, hanem az övé legyek. És örömmel adjuk oda magunkat neki, a szeretet kizárólagosságában. Legyen ez akármekkora botrány a mai ember fülének. A mi Urunk és Istenünk bejelentette az igényét ránk. Mi válaszolunk neki, és azt mondjuk, hogy ő az Úr. Na de ha ő ilyen féltőn szerető, akkor mi az, hogy megbünteti harmad és negyed ízig? És összeférhet-e Isten szövetséges népe iránt való féltő szeretete ezzel, hogy megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyed ízig, ha gyűlölik őt? A büntetés és szeretet, figyeljünk, ha Istenről van szó, akkor nagyon sokak számára kizárják egymást. A büntetés és a szeretet, ha a gyerekeinkről van szó, nem zárják ki egymást. Kevésbé. De ugye, ha ezt halljuk, hogy büntetés és szeretet Istennél, na, az nem fér össze. De van ennél egy nagyobb probléma is itt. Tudnélek az, hogy mi az, hogy az apák bűnéért a fiakat, az unokákat és még a dédunokákat is megbünteti Isten, alapvetően igazságtalan, amiről itt szó van, és ezért elfogadhatatlan. Hogyan értsük ezeket a szavakat, amelyek éppen népe iránti kizárólagos igényéből fakadnak? Ha megpróbáljuk ezt a kérdést megválaszolni, akkor a bűn természeténél kell elindulnunk. Mert teljesen nyilvánvaló, nem? Hogy az apák bűnei kihatnak a fiakra. Az anyáké meg a lányokra, meg keresztbe is természetesen. Azaz, az egyik generáció vétkei vagy mulasztásai következményekkel vannak a következő generációk életére. Nagyon sokszor szeretnénk úgy látni, hogy nem így van. Hogy ez a mi ügyünk, ez a mi felelősségünk, és tudjátok mit, senkinek semmi köze hozzá, ez az én vétkem, vagy az én dolgom. Ez azonban teljességgel téves, hiszen a társadalomra, a különböző szintű közösségekre minden esetben hatással van az egyén élete, jelen esetben a bűne. Nem csak a kortársainkra, hanem a későbbi generációkra is. Úgy mondhatnánk tehát, hogy a bűn természete szerint erősen fertőző. Nem arról van tehát itt szó, hogy Isten megbüntet téged a szüleid, a nagyszüleid bűnéért, hanem arról van szó, hogy a bűnnek generációkon átívelő következményei vannak. Nem függetlenítheted magadat attól, ami előtted történt. És tetteidnek hatása lesz akkor is, amikor már nem élsz. Bár itt Isten határt szab harmadik, negyedik generáció, ez körülbelül ameddig még élünk, vagy amit egy átlag ember meglát. Az eredeti szövegben olvasott igen megerősíti ezt. Isten tulajdonképpen így mondja, hogy meglátogatom az atyák bűnét a fiakban. Megvizsgálom, számon kérem. Isten nyomon követi azt, hogy hogyan bontakozik ki a bűn hatása, mert igenis kibontakozik. Ennek alapján tehát a második parancsolatnak ez a szigorú kitétele, vagy szigorúnak tűnő kitétele nem más, mint egy nagyon komoly figyelmeztetés nekünk, Isten gyermekeinek. Azt mondja Isten, hogy nézzétek, ha engem gyűlöltök, ami nem mást jelent, mint hogy megvetitek a parancsolataimat. Mert a következő versben, aki szeret, az megtartja a parancsolatokat, itt aki gyűlöl, az nem más, mint aki megveti. Tehát nem az az Isten gyűlölése itt, hogy zúrolom az Istent, hanem csak egyszerűen nem számít, hogy mit mond. Azt jelentett az övéinek, ha megvetitek a parancsolataimat, akkor annak nem csak rátok nézve lesznek következményei. Ugye ez a legnyilvánvalóbban a családunkban mutatkozik meg. Mennyi fájdalmat és mennyi nyomorúságot tud hordozni egy család generációkon keresztül. Egy döntés, amelynek következtében az apa vagy az anya hűtlenné lesz és kilép a házasságból. Micsoda törést okoz a gyerekek életében. Egy alkoholbeteg szülő ugyanúgy rossz mintákat ad, mint egy olyan anya vagy apa, aki számára az életben a legfontosabb cél, hogy mindegy milyen módszerekkel minél több pénzt szerezzen. Kemény vagy erőszakos, vagy éppen hátsó szándékakkal teli manipulatív viselkedésünk akarva, akaratlanul példa a gyermekeinknek. A végtelenség folytatnánk ezt a sort. Mennyi nyomorúságot, fájdalmat hordozunk, és sebzett valunk mennyi bűnt ad tovább. Pedig a szülők arra hivattak el, a mi szüleink is, akármilyenek voltak, hogy egészséges példát adjanak a gyermekek elé, hogy innen tanuljanak meg a gyermekek szeretni, érzéseiket kifejezni, azokat kezelni, kommunikálni, konfliktusokat megoldani, és így tovább. Olyan világos, amit Isten mond, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem. Nem azért, hogy még ráadásul ezt is, hanem mert ez a bűn természete. Tudom, kedves testvérek, hogy ezen a ponton ez lehangoló, de hadd mondjam már most, hogy amit itt Isten mond, ez figyelmeztetés. Gondolkozzunk el az életünkön. Kettő, semmiképpen nem a bűn győzelme. Erről mindjárt lesz még szó, de jelezni akarom. Ez nem a bűn győzelme. De még előtte arról is szeretnék szólni, hogy nem is felmentés. Nem is felmentés az egyéni felelősség alól. Utaltam arra, hogy Izraelben ezek a szavak tovább éltek hitvallás szerűen. Ha elmegyünk innen a szövetség kötéstől 1001 néhány száz évet, Ezékiel próféta korába, akkor azt látjuk, hogy Ezékiel próféta fel van háborodva. Ez egy össznemzeti katasztrófa időszak, a babiloni fogság következik be. És a próféta felháborodva mondja, hogy idézi azt a közmondást, ami ott él a nép között. A közmondás így hangzik, hogy az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Miért vagyunk ilyen nagy katasztrófában? Miért tartott az életünk, ahol tart? Miért esik szét minden az országban? Folytassam. Hát az apák ették az egrest, az apáink miatt. Ők voltak a bűnösök, Isten is megmondta. És mi esszük, isztuk a levét. És akkor Ezékielen keresztül Isten ott nagyon keményen szól, hogy nem, Ácsi, szó sincs róla. Nem mentség ez, amit a bűn természetéről mondok. Isten nem engedi, hogy kicsavarjuk a szavát, és saját vétkeinket az előző generációkra hárítsuk. Ugye? Hát, hogy apám miatt vagyok olyan, amilyen vagyok, meg az anyám miatt. És azt mondja Isten ott, hogy a fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt. Az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazsága érdemel, a bűnös meg azt kapja, amit bűnéért érdemel. Beszéltem erről nem régen, hogy nem mindig ilyen tiszta a kép, ez most nem térek erre vissza, de azt lássuk, hogy nem lehet mentséget találni ebben. Mindez arra hív bennünket, hogy miközben hordozzuk az előző generációk múlasztásait, vagy elkövetett vétkei következményeit, ez nem megváltozhatatlan végzet. Ez nem determinál. És ez nem mentség saját vétkeink miatt. Figyelmeztetés a bűn pusztító voltára, de nem arról van szó, hogy mostantól már ilyen vagy. Ezért nem viszünk az asztrológiába, mert az azt mondja, ilyen vagy, kész. Mi pedig azt mondjuk, hogy ezt örököltük, de Isten nagyobb ennél. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed ízig, most figyeljetek, ezer ízig irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek. És ez az evangélium, kedves testvérek, ha mindez eddig lehangolt, felkeverte a fájdalmainkat, a nehézségeinket, akkor most halljuk meg az Isten evangéliumát. Míg egyesek felelőtlenek a bűn pusztító természetével kapcsolatban, mások pedig, bár Jézus követői, nagyobb hatalmat tulajdonítanak a bűnnek, mint az Úr irgalmának, nem? Nem lehet, hogy nagyobb hatalmat tulajdonítunk a rossznak, mint az Isten áldásának? Az ilyen ember annak kínzó nyomorúságában él, hogy a hibáit óriásinak látja. És mindvégig rettegsz, hogy csak ezeket a hibáidat adod át a gyermekeidnek. Ezeket adod át a környezetednek. Szavakban tudod, hogy Isten kegyelmes és irgalmas, de vajon átjárta-e a szívedet az Isten irgalmának, kegyelmének ez a hatalma? Az az igazság, amit itt mond Isten, hogy az irgalma és az áldása sokkal erőteljesebben árad át az utódainkra, mint a hibáink vagy a nyomorúságaink. Én ezt nem hinném, hogy így van. ha nem mondaná ezt az Isten igéje. Én is azt mondanám, hogy az én bűneim sokkal jobban mennek át, mint az én áldásom. De hát valószínűleg azért, mert így látjuk, Isten itt ezt mondja nekünk, hogy nézzetek meg, mi az arány. 3, illetve 4 az 1000-hez. Ezt így mondanánk, ha Isten számtanórát akart volna tartani, de feltételezem, hogy az 1000 egyszerűen csak annyit jelent, hogy nagyon-nagyon sok. Tehát ne rettegjetek, hanem higgyetek. Higgyétek el, akármennyire is nehéz ezt látni, de higgyétek el, hogy nagyobb az ereje az Isten áldásának és kegyelmének, mint a bűnnek. Akik elváltatok és egyedül nevelitek a gyermekeiteket, higgyétek el, hogy Isten ebben vigasztalást ad nektek. Mindannyian, akik küzdünk, hogy vajon mi mindent adunk tovább a gyermekeinknek, higgyük el végre, hogy ha az Úréi vagyunk, minden botladozásaink, nyomorúságaink közepette, de ha szeretjük őt, mert ezt mondja, és meg akarjuk tartani, törekszünk arra, hogy engedelmesen éljünk, akkor az ő irgalma és áldása rajtunk keresztül hatással van a környezetünkre, és a gyermekeinkre, vagy a családunkra. Persze, éljük meg a hitünket otthon. Persze, törekedjünk arra, hogy legyünk becsületesek, tiszte. Ne azt mondjuk, hogy én az Úré vagyok, tisztességtelen vagyok, erre tanítom a gyerekeimet, de nagyobb lesz az áldás. Nem ezekről van szó. Arról van szó, akik, mint Isten népe, komolyan vesszük, amire ő elhívott minket. Nyilvánvaló, hogy hatalmas felelősség, mert mintát adunk a gyermekeinknek, de több van erről, ennél többről van szó. Irgalmasan cselekszem, ezeríziklen azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Befejezésül 3-4 dologra hívlak benneteket az ige alapján. Az első, hálával fogadjuk el, örömmel valljuk meg, hogy a mi Istenünk, aki az Úr Jézus Krisztusban megjelent és megváltott minket, féltőn szerető Isten. És talán életünkben először, vagy talán megfáradva újra, kötelezzük el magunkat neki a szeretet kizárólagosságában. Lehet, hogy van olyan közöttünk, aki úgy van, mint az az ember, aki valakit nagyon-nagyon szeret, és együtt vannak, de nem meri magát, nem meri kimondani. Hát akár azt, hogy megkérem a kezedet. Az amúgy sem nagyon mondják ma már, de... Vagy a lány nem meri azt mondani, elfogadom. Vagy a lány nem kéri meg a fiú kezét. Hát mindegy, ma már. Ugye? De nem ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy ott van ez a bizonytalanság. Együtt vagyunk, de a szeretet kizárólagosságát nem merjük felvállalni. Miért? Hát mert amikor egyet választunk, akkor lemondunk a maradék, nem tudom, 6 milliárdnak a feléről, 3 milliárdról. Ez túl sok. Túl nagy a veszteség. Lehet, hogy így vagyunk Istennel már egy ideje, nem, hogy ott vagyunk, hívő, meg mennénk is, de nem merjük beletenni a kezünket a kezébe. Mert mi lesz akkor? Higgyetek el, ha Isten most erre hív, mert a Szentlélek a szívedben bizonyságot tesz erről, akkor ne várjál, hanem ma, ebben az Isten tiszteleten, a dicsőítésben, az imádságban add magad oda, a szeretet kizárólagosságában az Úr Jézus Krisztusnak. Nem fogod megbánni. Felejtsd el a többi Istent. Felejtsd el a filozófiai problémákat. Ha Isten megszólított, add magad oda neki örömmel. Kész. Amikor szerelmesek vagyunk, akkor is elfelejtjük az összes többit. Odaadjuk magunkat annak, akit szeretünk. Olyan egyszerű. A második dolog. Tekintsünk vissza az életünkre. Megjelennek előttünk szülők, apák, anyák, más személyek, akik vétkeinek a következményeit hordozzuk. Ki többet, ki kevesebbet. Pál apostol azt írja, ez jó hír azoknak, akik nagyon-nagyon sok terhet hordoznak. Nagyon sokat. Pál azt mondja, ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Ez jó hír nektek, akik a legrosszabb családi háttérből, a legnagyobb sötétségből és mélységből jöttek. Mert ahol megnövekedett a bűn, ott annál nagyobb az Isten kegyelme. Mert az mindig nagyobb és több, mint a bűn. És ahogy visszagondoltok, akár fájdalommal, és ahogy engeditek, hogy az Isten kegyelme érintsen benneteket, a szíveteket, bocsássatok meg, engedjétek el ezeket a konkrétan megtartott fájdalmakat. Engedjétek, hogy Isten lelke gyógyítson benneteket. Ahol megnövekedett a bűn, ott megnövekedett a kegyelem. Nem determinál semmire, ami veled történt, hanem lehetőséget ad, hogy az Isten kegyelmét gazdagon átéld, hogy gyógyulj és áldás légy másoknak. Ez persze egy hosszabb folyamat is lehet, de engedjük, hogy Isten kezdje ezt a munkát. Aztán harmadszor emlékezzünk meg azokról, akik imádkoztak értünk. Akik Isten előtt hordoztak téged. Akik hűségesek voltak az Úrhoz. És akik így részesei lettek annak, hogy te is benne vagy ma az ezeríziglen nagy közösségében. Köszönd meg ma Istennek azokat, ha volt ilyen nagyszülőket, általában nagymamák, nagyapák, akik beszéltek az evangéliumról, amikor a szülők nem értek rá ezzel foglalkozni. Vagy azokat a szülőket, akik imádkoztak és imádságban hordoztak téged. Köszönd meg Istennek azokat, akik talán csak egy egészen kicsiny kis magot ültettek el benned, de elültették. És amikor eljött az ideje, az szárba szökkent, gyümölcsöt termett, élő hited lett. Adjunk hálát Istennek őértük. És végezetül vegyünk mindannyian bátorítást és erőt. Fiatal gyülekezet vagyunk, nagyon-nagyon sok gyerekkel. Ebben a gyülekezetben még nem nőtt fel egy egész generáció, akikről elmondhatnánk, hogy a szüleik hitben jártak, és egy generáció felnőtt. Voltak ilyen családok, egy-egy ilyen család, ahol felnőttek a gyerekek. De mint gyülekezet, ez a próba még előttünk van. És ahogy nem tudjuk biztosan, hogy mit adunk át gyermekeinknek a családban, bár szeretnénk Isten eszközei lenni, úgy nem tudjuk ma, hogy mi lesz a gyülekezetünkből 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Hogy mi lesz ezekkel a ma még gyerekekkel. De vegyünk bátorítást és vegyünk vigasztalást. Mindannyian Isten szavából azok is, akik ennek a gyülekezetnek a tagjaiért nem nevelnek gyermekeket. Mert már nem nevelnek, még nem nevelnek, vagy nem nevelnek. A gyülekezet közösségében, a generációk egymásra hatásában mégis egy család vagyunk. Erősödjünk meg hát ebben a felelősségben, és zárjuk szívünkben Istennek az ígéretét. Irgalmasan cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Legyen íz ez gyülekezetünkben is. Amikor talán már egyikünk sem lesz itt, ez a gyülekezet akkor is ez a gyülekezet legyen, és legyenek olyanok, akik talán egy ilyen Isten tiszteleten hálát adnak majd azért, hogy mi imádkoztunk értük, és hordoztuk őket. Amen.
Imádkozzunk! Áldjad az Urat, áldjad én lelkem, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Mennyei Atyánk, olyan jó leborulni előtted, és engedni, hogy ránk áradjon a te szereteted. Bocsáss meg, hogy sokszor nem fogjuk fel a te szeretetednek a hatalmas ajándékát, hogy amikor magadnak kérsz bennünket féltékeny szeretettel, akkor a szívünk legmélyebb vágyára válaszolsz azzal, hogy egészen elkötelezed magadat mellettünk, és azt mondod, hogy az enyém vagy, és csak annyit kérsz, hogy erre mi is igent mondjunk. Urunk, ha megszólítottál ma bennünket, adj bátorságot, add a szeretetet bolondságát, amivel minden mást el tudunk engedni, és igent tudunk neked mondani, hogy itt vagyok, Atyám, a tied vagyok, járjon át a te szereteted. És köszönjük azt a kegyelmet is, amivel visszanézhetünk a múltunkra, mert érezzük az előző generációknak a mulasztásait, hordozzuk ennek a terheit, a fájdalmát, a torzulását, hogy nem tudunk sokszor olyanok lenni, amilyenek szeretnénk. De köszönjük, hogy nem a bűn győzelmét kell ebben látnunk, hanem a te kegyelmednek az erejét és lehetőségét. Hogy te hatalmasabb vagy. Hogy ahol megnövekedett a bűn, ott a te kegyelmed még nagyobb, és még jobban kiárad. Így kérünk, hogy emeld fel a mi tekintetünket, és érj el a te gyógyító szereteteddel. A te szent lelked által újíts meg, és formálj bennünket. És így hadd köszönjük meg nekünk, neked azokat, akik valóban hordoztak és imádkoztak értünk, akik rólad beszéltek nekünk, akiktől szeretetet kaptunk. Köszönjük az ő életüket, és hogyha még itt vannak közöttünk, segíts ezt a szeretetet kifejezni feléjük. És atyánk, így hozzuk eléd most gyermekeinket, akiknek az életére mi vagyunk hatással. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy a veled való kapcsolatban tudjunk oly szilárdan állni, hogy valóban az áldás csatornájává váljunk feléjük. Urunk, te látod a mi bizonytalanságunkat sokszor, a mi gyarlóságainkat, a mi vétkeinket. Bocsáss meg és tisztíts meg. És kérünk, adj bátorságot, magabiztosságot, hogy benned, a te szeretetedből erőt merítve tudjuk ezeket a gyerekeket hordozni, nevelni, szeretni, feléd irányítani. Áld meg őket, kérünk. És így kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, hogy valóban azok a szülők, akik gyerekeket nevelnek közöttünk, szerető közösséget találjanak, akik együtt hordozzák velük a gyermeknevelésnek a küzdelmét. És azok, akik még nem, vagy már nem, vagy nem nevelnek gyermekeket, mi is hadd tudjunk mindannyian a te szeretetednek a jelei lenni a gyerekek életében, hogy a gyülekezetben generációról generációra téged dicsőítsenek, hogy ez a gyülekezet 10, 20, 30, 50 év múlva is hegyen épített város legyen, ahol a te dicsőséged válik nyilvánvalóvá. Így kérünk, áld meg ezt a lakótelepet, azt a sok-sok családot, ahol ugyanúgy hordozzák a bűnök terhét, de nem ismerik a kegyelemnek az erejét. Urunk, a te szereteted áradjon ki erről a helyről, ő feléjük is. És kérünk, áld meg ezt az országot. Te légy kegyelmes hozzánk. Te adj megoldásokat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy semmi nem történhet úgy, hogy te arról ne tudj, hogy minden a te kezedben van. Így kiáltunk hozzád, hogy jöjj vissza. Jöjj vissza, és hozd el a te országodat, amikor teljes dicsőségben fogsz uralkodni, és minden gonosz, és minden fájdalom megszűnik. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké.